mondataiban azt olvassuk, hogy a föld kietlen és puszta volt, ugye ezt mondja a Károli fordítás, akkor valójában azt lehetne fordítani, hogy a föld kietlenné és pusztává lett. Egy olyan igeidő szerepel, amely nem arról szól, hogy ez egy megállapítás, hanem azt mondja, hogy egy történetnek a végéhez érkeztünk el. És ha elkezdesz gondolkodni ezen, hogy vajon az örökkévaló Isten, a dicsőség, a hatalom, a fény és a szeretet Istene tényleg feneketlen mélységet és ürességet és sötétséget teremtett, akkor rádöbbensz, hogy itt van valami történet a Biblia első mondatában, amit az örökkévaló úgy gondol, hogy nem köt az orrunkra. Csak megsejteti velünk, hogy az, amit leír a Biblia, hogy hogyan kezdődött ennek a világnak a teremtése, az igazából egy csomó előzménnyel járt, ami ott befejeződött. A Föld olyan volt, mint egy világháború utáni állapotban, mint egy pusztítás utáni állapotban, egy tönkremenetelben. Persze a Biblia jó pár helyen sejteti azt, hogy mi minden történhetett ebben az első mondatban korábban, és ha valaki nagyon kíváncsi erre, akkor Tolkiennek a Silmarillok című könyvét olvassa el, és ott részletesen ki van fejtve ezzel kapcsolatban sok minden. De amit tudhatunk, hogy az örökkévaló Isten harcban állt a felkent kérubbal, a gonosszal, aki egy rombolást hajtott végre a teremtés világában. És minden sötétség borított, minden hamisság, hazugság és feneketlen mélység. Mit szoktunk mi csinálni, hogyha ilyen nagy kudarcot vallunk? Legtöbbször mi feladjuk. És azt mondjuk, jó, hát csináljunk egy újat. Dobjuk ki az egész földet, az egész tervet, pihenjünk egyet, hát ha eszünkbe jut valami másik teremtés. Mit csinál az örökkévaló Isten? Elküldi a szellemét, és azt mondja, cseréljük le ezt a pontot, és tegyünk ide egy kettős pontot. Ilyen lett a föld, de az Isten elküldte az ő szellemét, aki mint egy kotlómadár rátelepedett a földre, és azt mondta, oké, ez nagyon gáza, hogy most van, de most ebből elkezdünk valamit létrehozni. Elkezdünk valamit újat. És akkor az Isten azt mondja, hát akkor kezdjünk bele, és legyen világosság. Isten az ő szellemét elküldte erre a földre, és a Szent Szellemnek a munkája az, hogy azokat a helyzeteket, ahol a véghez érünk el, ahol a korlátaink, a határaink megmutatkoznak, ahol úgy érezzük, hogy már nincs tovább, azokban a helyzetekben Isten szelleme jöjjön, és azt mondja, most akkor kezdjünk egy újat. Én kitolom ezeket a határokat, én kitágítom ezeket a határokat, és megmutatom, hogy az örökkévaló Istennek semmi sem lehetetlen. Ő képes megváltoztatni olyan dolgokat, amikről úgy gondoljuk, hogy megváltoztathatatlanok. Vajon számíthatunk-e mi Istennek erre a munkájára az életünkben? Vajon Isten adja-e nekünk az ő szellemét? Sok mindent olvashatunk ezzel kapcsolatban a Bibliában. János Evangélium a harmadik részében Jézus a következőt mondja. János 3:34-35. Mert akit az Isten küldött, az valóban Isten szavait szólja, és személyes üzenetét mondja. Isten a Szent Szellemet korlátozás nélkül adja neki. Mert az Atya szereti a fiút, és mindent az ő kezébe adott. Talán úgy olvasjuk a Károliban, hogy nem mérték szerint adja. Nem bekorlátozva, nem kiporciózva, hanem azt mondja itt ezen a helyen a názereti Jézus, hogy a mennyei Atya az ő szellemét korlátozás nélkül adja. Korlátok nélkül. Méghozzá azért, hogy meglássuk, hogy Istennél nincsen határ. Isten nem akar bekorlátozni bennünket soha az életünk egyetlen egy területén se. Sőt, igazából ki akarja nyitni az életünket, és meg akarja mutatni, hogy a te életedbe sokkal-sokkal több minden belefér, mint amit valaha gondoltál volna. Sokkal-sokkal több mindenre vagy képes, mint amire valaha elgondoltad volna magadat, és sokkal-sokkal nagyobb hatalom, erő és dicsőség tud megnyilvánulni a te életedbe, mint amiről valaha álmodtál volna. Ezt képes elhozni Istennek a drága Szent Szelleme, korlátok nélküli, fantasztikus életet. Na erre azt mondod, hogy oké, ha most megnézzük ezt az igeverset a János 3-ból, Jézus nyilvánvalóan magáról beszél. Ő az, aki ott van, és akinek Isten a korlátozás nélkül adja az ő szellemét. De szeretnélek figyelmeztetni benneteket arra az igeversre, Zsolt pásztor is mondta ezt már talán múlt héten, vagy előtte, 1 János 4.17b. Azért örömmel, bizalommal várjuk az ítélet napját, hiszen mi is úgy vagyunk, ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogyan ő. Mit mond ez az igevers? Mi ezen a földön ugyanúgy vagyunk jelen ebben a világban, ahogy Jézus. Mert mi is Isten fiai vagyunk. Amen. Mert azt mondta János 1.12, ha valakik befogadják őt, hatalmat ad nekik, hogy Isten fiaivá legyenek. Jézus az Isten fia, az elsőszülött, mi pedig az ő tesói. Jó ilyen bátyja lérni, nem? De a családban benne vagy, és a fiúság rád is vonatkozik. Éppen ezért biztos lehetsz abban, hogy az örökkévaló Isten neked is korlátok nélkül adja az ő Szent Szellemét. Amen! És ez egy jó hír. Ez egy jó hír, amire építhetünk. Hogyan jön Isten Szent Szelleme? Hogyan tapasztalhatjuk meg, hogy ez a korlátozás nélküli áradás eléri az életünket, és kitágítja a határainkat? János Evangélium 7. fejezetében a következőt olvassuk, 37-es, 39-es vers. Az ünnep utolsó, legnagyobb napján Jézus felállt, és így kiáltott. Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám, és igyon. Aki hisz bennem, annak a szívéből majd élő víznek a folyamai fakadnak. Ahogyan az írás mondja. Ezt a hasonlatot a Szent Szellemről mondta, akit később kaptak azok, akik Jézus Krisztusban hittek. De amikor ezt mondta, akkor a Szent Szellemet még senki sem kaphatta meg, mert Jézus még nem dicsőült meg. Annyira érdekes ez a mondat, amit János utólag ír le. És már utólag értelmezni, mi minden történt azon a napon, amikor Jézus ott, Jeruzsálemben, a templomban fölállt az ünnep utolsó napján. Egy nagyon feszült időszak volt, mert a farizeusok állandóan támadták és kritizálták. Sokan már azt gondolták, hogy igen, megtaláltuk Jézus Krisztusban a messiást, na erre aztán még jobban támadni akarták, és hol megjelent, hol eltűnt a szemük elől, nem lehetett nyíltan szembeszállni vele. Jézus az utolsó napon, amikor együtt volt a nép, és ünnepelte az Istennek a jelenlétét, egy hétig, az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott, ha valaki szomjas, jöjjön én hozzám, és igyon. Sokan voltak ott szomjasak, de ami nagyon érdekes, hogy mit mond Jézus? Azt mondja, hogy aki valaki hisz én bennem, mint az írás mondja, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Hogyan tapasztaljuk meg Isten Szellemének a munkáját, amely korlátok nélküli? Isten a szívünkben fakaszt egy forrást. A Szent Szellem nem valami külső megnyilvánulásokban, nem valami külső jelenségekben és eseményekben keresendő az életedben, hanem a Szent Szellem munkája mindenek előtt a szívedben keresendő az életedben. Mert ezt mondja Jézus, a belsejéből, azt mondja Károli, itt az egyszerű fordítás azt mondja, a szívéből fakad fel az élő víznek a forrása. És annyira döbbenetes az, hogy mi kell ahhoz, hogy a Szent Szellem, mint élővíznek a forrása, elkezdjen buzogni a szívedbe. Jézus két dolgot mond, aki szomjas, és aki hozzám jön. Nem mondja azt, hogy csak akkor lesz a tiéd, ha elvégzel egy teológiát. Nem mondja, hogy legalább a Búzamag Bibliaiskolát ismerned kéne. Nem mondja azt, hogy gyülibe kéne járni minden héten. Én mondom. Nem mondja azt, hogyha majd elolvastad a Bibliát 15-ször elejétől végéig, akkor esetleg egy kicsike kis patakocska elindulhat a szívedbe. Hanem azt mondja, szomjas vagy? Gyere Jézushoz! És ha oda jössz ő hozzá, nyitott szívvel, az élő víz elkezd áradni a szívedből. Elkezd áradni a bensődből. Az a víz, amely kitágítja a határaidat. Amely megszünteti a korlátaidat. Amiben úgy érzed, hogy be vagy zárva, és be vagy határolva, és azt tudod mondani, hogy persze, tudjuk, hogy Istennek minden lehetetlen. Istennek minden lehetséges, de nekem minden lehetetlen. És az örökkévaló Isten kész arra, hogy változást hozzon. Na hát van egy igevers, amit egy időben állandóan emlegettem a Bibliában, és ha már a szívnél vagyunk, akkor ezt nem tudom kihagyni. Példabeszédek 4.23. Ismeritek ezt az igeverset? Három fordításban is idehoztam, nehogy bajotok legyen belőle, hogy nem értitek a jól az igét. Azt mondja Károli fordítás, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Egyszerű fordítás azt mondja, mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az életnek a forrása. Message így kanyarodik. Éberen őrködj a szíved felett, mert az az a hely, ahol az élet indul. Ez nagyon-nagyon fontos igevers, és nagyon fontos, hogy összekapcsoljuk a János 7-ben azt, amikor Jézus azt mondta, hogy a Szent Szellem innen fog fakadni élő víz forrásaként, azzal, hogy a szívünkből indul ki egy élet. Mert tulajdonképpen sok mindent nem tudunk megtenni azért, hogy a Szent Szellem minél nagyobb hatalommal működjön az életünkbe, de ezt igen, a szívünkre tudunk figyelni. Sok minden nincs a hatalmadban. Nem tudod meghatározni, hogy én most még nagyobb kenettel fogok előre menni, mert eldöntöttem. Hát örülök, hogy eldöntötted az örökkéval, és azt mondja, hát nagyszerű, hogy eldöntötted, de annyi keneted lesz, amennyit az örökkévaló ad neked. Isten azt akarja, hogy megtanuljunk vigyázni, figyelni és törődni a bensőnkkel, mert ami a szívünkben van, az meghatározza az életünket. És sok ember azt gondolja, hogy az életét az határozza meg, hogy hol született. Az határozza meg, hogy milyen családban él. Az határozza meg, hogy kik voltak a szülei, vagy ki a házastársa. Az határozza meg, hogy melyik országban él. Néha emberek, ugye pláne itt Magyarországon tudjuk, hogy hány ember ment ki külföldre azért, mert azt gondolta, hogy az életét azt határozza meg, hogy hol él. De mit mond a Biblia? Az határoz meg téged, hogy Angliában élsz, vagy Magyarországon? Mi határoz meg? Ami a szívedben van. És hogy oda mit raksz, azt csak te tudod eldönteni, hogy ott mit engedsz meg, és ez független attól, hogy a világnak melyik pontján vagy. Független attól, hogy milyen beosztásban dolgozol a munkahelyeden. Független attól, hogy mennyi pénz van a bankszámládon. Független attól, hogy milyen orvosi diagnózisod van. Független attól, hogy mekkora családban élsz, hogy van-e társad, vagy nincs. Ezért mondja a Biblia, hogy minden féltett dolognál, mindennél jobban. Ez legyen a legfontosabb dolog az életedben, hogy mire figyelsz, mi van a szívemben. Arra figyelj, hogy mi van a szívedben, mert onnan az élő víz tud kifakadni, hogyha vigyáztál arra a szívedre, és nem más jön ki belőle. Mert Jézus egy másik történetben, a Máté 15-ben ott van a farizeusokkal, és hát a farizeusok, mint a jó óvónéni, számon kérik a tanítványokat, mi ez, hogy nem mostátok meg a kezeteket ebéd előtt. Ez volt a történet. Leültek a tanítványok úgy, ahogy volt, mosdatlan kézzel enni. És jöttek a farizeusok, és számon kérték, hogy a törvénynek ezt a legsúlyosabb paragrafusát hogy lehet így áthágni. Máté 15. Jézus ezt válaszolta. Ekkor magához szólította az embereket, és azt mondta nekik, figyeljetek rám, és értsétek meg, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami a száján kijön. Ekkor odaventek hozzá a tanítványa, és azt kérdezték, tudod-e, hogy a farizeusok felháborodtak azon, amit mondtál? Nagyon szeretem Jézust, mindig kiakasztotta a farizeusokat. Meg is érdemelték. Ez egy gondolkodásmód, ahogy az emberek gondolkodnak, amit a farizeusok a tökére fejlesztettek. Mi van rám hatással? Az, ami kívülről jön, vagy az, ami itt belülről előjön? Mi határozza meg az életemet? A körülményeim, a külső dolgok, vagy az, ami a szívemben van? Ne felejtsétek el, példabeszédek azt mondja, kit érdekel, mi van körülötted, vigyázz a szívedre. Ha a te szívedben Isten igéje van, ha a te szívedben a Szent Szellem munkálkodik, akkor a környezeted meg fog változni. Úgy, ahogy Isten szeretné. Ha a te szívedben más van, mit mond Jézus? Oda mennek a tanítvány, mert közük nem volt ehhez az egész történethez, és elkezdték, de most már magyarázd meg nekünk, hogy mit mondtál, Máté 15-17-20-ig. Hiszen tudjátok, hogy az étel, amelyet megeszünk, a szájon át a gyomorba kerül, végül pedig kiürül onnan. Ami viszont a szájból kijön, vagyis amit mondasz, az a szívedből származik, és az tehet téged tisztátalanná. Mert az ember szívéből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a szexuális bűnök, a lopás, a hazugság és a gyalázkodás. Ezek teszik tisztátalanná az embert, nem pedig az, ha nem végzi el szertartásosan a kézmutatást étkezés előtt. Isten elküldi az ő szellemét ahhoz, hogy kitágítsa határaidat. De van neked is valami feladatod ebben. Vigyázz a szívedre. Mert miközben vigyázol a szívedre, aközben Isten élő vize egyre nagyobb erővel tud fölbuzogni belőled. Egyre nagyobb erővel tud más dolgokat hozni, mint amit addig gondoltál. Isten szelleme föl tud fakasztani benned egy nagyszerű munkát, amivel mindaz, ami ő rá jellemző, elkezd följönni az életedbe. Tudod, mit hoz ki az életnek a vize? Az Istennek a folyója az életedből? Fölhozza a szeretetet. És kitágítja a határaidat, és olyan módon kezdesz el szeretni, amire előtte nem voltál képes. Amikor vigyázol a szívedre, közelmész Jézushoz szomjasan, és kéred, hogy az ő szellemét fakassza föl, akkor Isten megtanít téged megbocsátani. És elkezdesz úgy megbocsátani, ahogy még előtte sosem lettél volna képes. És korábban mondtad, hogy én ennek az embernek és ennek a helyzetnek sose tudok megbocsátani. De mit mond Isten szelleme? Fölül emel a határaimon, és azt mondja, igenis, én képes vagyok. És az Isten szelleme fölhozza a szívedben, hogy te nem egy másokat kritizáló és lenyomó ember leszel, hanem aki bátorítasz, aki felemelsz, aki jót mondasz másokról, aki szemtől szembe dicsérsz, és nem hát mögött kritizálsz. Hogy az az ember leszel, akin keresztül Istennek a vigasztalása árad, és amikor látod, hogy a másik ember bajban van, akkor nem lesöpröd magadról érzéketlenül, nehogy még hatással legyen rád az ő problémája, hanem irgalmasan mellé állsz, és engeded, hogy a benned lévő élő víz őt is megvigasztalja. Isten szelleme ki akarja tágítani a határainkat. Isten szelleme el akarja végezni, hogy sokkal többre legyünk képesek annál, mint amire emberileg képesek vagyunk. Ehhez viszont meg kell őriznünk a szívünket. Mert onnan indul ki az a jövő, amit az Úr elkészített a számunkra. Két dologról szeretnék még beszélni. Az első, ha már itt tartunk, hogy lássuk azt is, hogy mi gátolja a Szent Szellemnek a munkáját az életünkben. Mi az, ami gátolhatja, hogyha már ide eljutottunk? Isten fölfakasztotta az Úrnak a forrását, a szellem forrását, élővíz áradnak bennünk. Ez azt látjuk az igéből, hogy ez nem biztos, hogy így marad. Egy helyen mondja az Új Szövetség, vigyázzatok, hogy a szellemet meg ne oltsátok. Ki ne oltsátok ezt a fényt, ezt a ragyogást, Istennek ezt az erejét, amely ott van az életetekben. Sok mindent lehetne erről beszélni, és talán prédikációs sorozatokat lehetne tartani. Én csak egy példával és néhány gondolattal szeretnék erről beszélni. Azt gondolom, hogy a Szent Szellemnek a munkáját úgy lehet megakadályozni az életünkben, hogyha figyelmen kívül hagyjuk, ha nem törődünk vele, ha elkezdünk ellene beszélni, ha megkérdőjelezzük, illetve a legkézenfekvőbb, amikor nem engedelmeskedünk az Isten vezetésének. Nem engedünk az Isten szavának. Ne gondold, hogy ha ellene szegülsz az Isten beszédére, akkor a Szent Szellem majd jön és átírja a történelmet rajtad keresztül. Nem fogja. Volt egy király a Bibliában, úgy hívták, hogy Saul. Emlékeztek rá? Van egy döbbenetes történet az ő életében. Van egy pont, amit látunk a Bibliában, miután már megtudta, hogy ő király lesz. Van egy pont, most azt nem akarom idehozni, meg ha valaki nagyon megkeresi, megkeresheti a Bibliában, hogy hol van, amikor írja a Biblia, hogy az Isten szelleme betöltötte őt. Ez akkor történt, amikor teljes mértékben ráhangolódott az Úrnak az akaratára, és észrevett egy igazságtalanságot, és fölállt, és azt mondja, most cselekedni fogok. És elkezdett cselekedni az Isten akarata szerint. De aztán volt egy olyan pont, amikor elveszítette az örökkévalónak a támogatását. És nézzétek meg, 1 Sámuel 16-ban már Dávidról olvassuk, Dávid felkenetésekor egy különleges dolgot. 1 Sámuel 16:13-14-ig. Vette tehát Sámuel az olajosszarút, fölkente az ő testvérei körében Dávidot, és attól a naptól fogva az Úr szelleme hatalmasan Dávidra szállt. Aztán fölkelt Sámuel, elment Rámába, és az Úr szelleme eltávozott Saultól, és gonosz szellem kezdte el gyötörni, amelyet az Úr küldött. Miért történt ez Saul életében? Ahogy említettem az előbb, volt egy olyan története Saulnak, hogy az Isten szelleme rájött az ő életére, és kitágította a korlátait. Egyszer később Sámuel mondja, hogy hogy néztél te magadra? Azt mondja, senkinek láttad magadat. De jött az Úr, és az ő szelleme királlyá tett. És így is volt. Talán emlékeztek, hogy már világosan tudta a proféciát, hogy ő lesz a király, és mégis volt egy ilyen nyilvános választás, sorsfeszélés után, és keresték, hogy kire esik a sor. És addig mentek, míg eljutottak az ő családjához, és eljutottak Saulra. És Saul, hol volt Saul? Elbújt, azt olvas a Biblia, azt olvasok a Bibliában, hogy elbújt, mert nem akart, hogy kiderüljön, hogy ő ott van. Mert megijedt attól a felelősségtől, amit ő akkor kapott Istentől. De aztán ez megváltozott. Egy helyen olvasok a Bibliában, hogy más emberre is lett, ahogy a Szent Szellem rászállt, és elkezdett királyként viselkedni. És hagyd mondjam el nektek, hogy kezdetben Saul egy jó király volt. Minden igazságtalanságot igyekezett megszüntetni, az Úrnak az embere volt. Olyan király volt, aki előtt az ellenség nem tudott megállni, ment előre a Szent Szellem által való felkenetéssel, és annyira megörült ennek, hogy ő ilyen sikeres, egyébként ki volt akadva sokáig, de aztán egyszer rádöbbent, hogy igen, a Szent Szellem velem van, és használ engem. Annyira föllelkesedett saját magán, azt olvassuk a Bibliában, hogy úgy döntött, hogy állít magának egy emlékoszlopot. Mert annyira sikeresnek látta magát, gondolta ezt, meg kell az utókornak őrizni, hogy ő milyen sikeres volt. És ugyanebben a csatában, amit ilyen nagy győzelemmel megalkotott, és utána emlékoszlopot akart állítani magának, ebben a csatában történt az, hogy Isten kért tőle valamit, hogy jó lenne, ha így és így járnál el, és Saul meg átgondolta azt a dolgot, csak nem kéne azt teljesen úgy csinálni, ahogy az Úr kérte. Például azt mondta, hogy pusztítsd el teljesen az ellenséget, ő meg hát, akit úgy gondolt, azt elpusztított, akit nem, azt nem. Például az állatokat ki kellett volna pusztítani, és akkor jön Sámuel, azt mondja, mi ez a jó bégetés, amit itt hallgatok? És aztán írja a Biblia is, hogy hát ami hitvány volt, azt elpusztították, az épp egészségeseket megtartották. Csak nem akarhatja az Úr. És Sámuel azt mondja, hogy az örökkévaló Isten előtt sokkal kedvesebb az engedelmesség, mint bármilyen véres áldozat. Mert az engedetlenség olyan, mint a varázslásnak a bűne. És Isten azon a napon elhagyta Saul királyt, és amikor fölkenni Dávidot, azt olvassuk a Bibliában, hogy a Szent Szellem is elhagyja. Nekünk szükségünk van az Isten szellemére. Sokan vagyunk ebben a teremben, azt gondolom, akik már láttuk a korlátainkat. Beleütköztünk a falainkba. És tudjuk, hogy nem tudunk tovább menni. És Isten azt mondja, de tovább tudsz menni. Az én Szent Szellemem meg tudja nyitni az ajtókat, a rést tud törni a falakon keresztül. Ugye azt mondja Dávid a Zsoltárokban, az én Istenemmel, még a táboron is átfutok, a kőfalon is átugrom. Azokon a helyeken, amik úgy tűnik, hogy megoldhatatlanok, a Szent Szellem által képes vagyok rá. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, el kell köteleznem magamat, hogy én az Isten szellemét tiszteletben tartom. Én az Úrnak adom a dicsőséget, én ő vele jár, és szót fogadok az ő szavának. Mert amíg az Isten szava szerint jársz, addig számíthatsz arra, hogy a Szent Szellem kitágítja a határaidat. Amen. És Dávid királynak az életében is láthatjátok azt, hogy onnantól kezdve, hogy az Isten szelleme rászállt, úgy indult, mint egy pásztorfiú, akit a saját családja sem vett családi körbe, hanem csak egy szolgának számították. Aki kint van a nyájban, nem érdekes, nem kell, hogy ott legyen a családi összejövetelen, amikor a proféta meglátogat bennünket. Ez a fiú a legnagyobb királyok egyike lesz. És bölcsességgel, hatalommal, tudással és erővel rendelkezik. És amikor templomot akar építeni az örökkévalónak és az Úrnak, ez nagyon tetszik, ez a gondolat, és mondja aztán az Úr, hogy nem is te fogod majd megépíteni, de azt mondja az Úr neki, hogy mert ilyen szíved volt, ezért a Dávid családját, nagyját teszem, és a te házadból jönnek a királyok, és a Messiás onnan fog származni, akkor Dávid leborul, és azt mondja, ki vagyok én? Hát egy kis senki pásztorfiú vagyok. Alig értettem egy pár hangszerhez, meg a paritjához. Ez a két dolog, amit kicsit tudtam. És az örökkévaló Isten a legnagyobb királyságot bízta rám. Mert Isten kitágította az ő határait. És hagyd mondjam el neked, hogyha Isten kitágította Dávid határait, akkor a te határaidat is ki tudja tágítani. Amen? Szeretném, hogyha odafordulnál valakihez, és megmondanád neki, Isten ki tudja tágítani a te határaidat. Hogyan valósulhat meg az életünkben ez a határ átrendeződés? Hogyan valósulhat meg a korlátoknak a lebontása? Van egy nagyszerű történet a Bibliában, nagyon szeretem, ti is jól ismeritek. Kettő királyok 4-ben van megírva, Elizeus és a proféta özvegye története. Kettő királyok 4:1-7. A proféta fiak feleségei közül egy asszony így kiáltott Elizeusnak. Szolgád az én férjem meghalt. Te tudod, hogy szolgád félte az urat. Most pedig eljött a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy szolgái legyenek. Jó kis helyzet, mi? Elizeus megkérdezte, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Ő így szólt. Nincs egyéb szolgáló leányod házában, csak egy korsó olaj. Elizeus azt mondta, menj el, kérj minden szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset. Menj be, és zárkozzál be a fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. Az asszony elment, bezárkózott fiaival, és azok hordták neki az edényeket. Ő meg maga pedig csak töltögetett. Amikor megtöltötte az edényeket, mondta a fiainak, hozz ide még egy edényt. Ő így felelt, nincs több edény. Ekkor megállt az olaj. Az asszony elment, és elbeszélte ezt Isten emberének. Ő pedig azt mondta, menj el, add el az olajat, fizesd ki a hitelesződet, te pedig és a fiaid éljetek a maradékából. Amen. Szeretteim, mindenkinek üzenem ezt a történetet, akinek hitele van. Ez egy nagyszerű történet. Hát, itt van egy proféta, aki ideje korán meghal. Isten embere volt, biztos jó kis családban éltek, feleség, két gyerek, és az örökkévaló Isten úgy döntött, hogy ennyi volt. A srác elment. Katasztrófa. Még nagyobb katasztrófa az, hogy remélvén, hogy ő még sokáig él, hiteleket vett föl, és most már nem tudja visszafizetni. És ott hagyta az adósságot is az asszonynak. Nem csak a férje hiányozhatott, mint emberi kapcsolat, hanem ott volt az adósság nyomasztó terhe, és az a kilátás, hogy ebből az lesz, hogy a gyerekek is, és valószínűleg ő is rabszolgának kell, hogy menjen. És mindent kihúztak a lába alól. Az egész életét. És ahogy már ma utaltam arra, amit Totya mondott, ezek azok a helyek, amikor mondunk egy mondatot, és van egy pont a végén, és azt mondjuk, vége van. Elértünk a határunkhoz. És ez a hely, ahol Isten kiradírozza a pontot, és azt mondja, hogy kettős pont. Mert idáig jutottál el te, de most jön Isten, aki azt mondja, toljuk ki ezeket a határokat. Toljuk ki ezeket a határokat. Változtassuk meg ezt a helyzetet. Istennek van hatalma arra, hogy megváltoztassa a helyzeteket. Nézzétek csak meg, egyik kedvenc igeversem és az IPHC-nek, a fantasztikus nagy egyházunknak alapvető igeverse, az Ézsaiás 54:2-3. Azt mondja a Biblia, szélesítsd ki sátor helyedet, bátran terjeszt ki harlékod határait, ne félj, sátrat köteleit nyújtsd meg, cövekeit verd jó erősen, mert terjeszkedni fogsz jobbra is, balra is. Utódaid öröklik a nemzeteket, és újjáépítik a leromlott városokat. Mit mond az Istennek a beszéde? Szélesítsd ki a határaidat! Na, ezt is idehozom nektek a message-ből, ne mondjátok azt, hogy kevés fordítást hoztam. Azt mondja a message Biblia, ugyanez az igevers. Tisztíts meg rengeteg területet a sátradnak. Készítsd szélesre a sátradat. Terjeszd ki, gondolkodj nagyban. Használj jó sok kötelet, mélyre nyomd le a cövekeket. Rengeteg mozgástérre lesz szüksége a bővülő családodnak. Egész nemzetek fölött fogtok rendelkezni, elhagyott városokat fogtok helyreállítani. Amit egy fél mondat, ami tetszik a message fordításból, azt mondja, gondolkodj nagyban. Gondolkodj nagyban. Ne csak abban gondolkodjál, hogyha szeretnéd, hogy megtapasztald, hogy a Szent Szellem kinyitja a határaidat. Ne csak abba gondolkodjál, amire emberileg képes vagy, hanem gondolkodj abba, Isten mit adhat nekem? Isten milyen csodákat tudna tenni? Isten hogyan tudná elvégezni az életemben az ő hatalmas szabadítását? Gondolkodj nagyban! Azt mondja, hogy szélesítsd ki a sátorodat, azt mondja az Istennek a beszéde, hogy mert ez tele lesz emberrel, kell neked az a sok hely. Most nem kell még, de majd szükséged lesz rá. Ezért most nyisd ki, és csinálj nagy helyet annak, hogy az Úr megáldjon téged. És meg kell, hogy mondjam neked, ez itt dől el a fejedben. Hogy gondolkodsz magadról és a jövődről? Hogy gondolkodsz arról, amit Isten elkészíthet a számodra? ezen a nyáron leszünk 25 éves házasok. Amikor a 20 éves házasság évfordulónkhoz közeledtünk, megfogalmazódott a szívünkben egy nagy gondolat, milyen jó lenne elmenni valami gyönyörű helyre, valami olyan helyre, ami a szerelemről szól, meg a kapcsolatról, és ott megünnepelni a 20 éves házasság évfordulónkat. És ezért elkezdtünk imádkozni folyamatosan. És akkor kérdezte valaki, hogy lesz valamit csináltok a 20 évesen, azt mondtuk, igen. De nem tudtuk, hogy mit. De folyamatosan mondtuk, mennyire jó lenne, ha elmehetnénk valami nagyszerű helyre. Igazán megünnepelni a 20 éves házasság évfordulónkat. És közeledett a házasság évfordulónk. És semmi nem volt ebből a lehetőségből. De mi továbbra is úgy döntöttünk, hogy kiszélesítjük a sátrunkat, a fejünkben való gondolkodásmódot, szabaddá áttesszük azt a hetet, ki tudja, mi lesz ott, és hagyunk Istennek lehetőséget, hogy megáldjon. Talán 3 héttel az utazásunk előtt Isten egy nagy áldást küldött a bankszámlánkra. Hidd el, tudtam, hogy mire kell költeni. 5 napot ünnepeltünk Velencében. És örültünk annak, hogy volt elég széles sátorunk arra, hogy Isten elküldje az ő áldását. Idén Párizsba készülünk. És már valakinek mondtam, hogy már a repülőjegyem megvan. Az, hogy mi lesz ott, azt nem tudjuk. De kiszélesítettem a sátramat. És várom Istennek az áldását. És hiszem, hogy az örökkévaló Isten meg akarja áldani az életünket. És azt akarom nektek mutatni ebből a történetből, hogy ott volt ez az asszony teljes kétségbeesésben, a határaihoz elérve, a legnagyobb tragédiában, és mit kérdezett tőle Elizeus? Mi van a te házadban? És kiderült, hogy nem is tudott mindent az asszony, hogy mi van a házába felsorolni. Mert mit mondott az asszony? Van a házamban 1 korsó olaj. De a történetből kiderült, hogy volt ott még 2 fiú is, és rengeteg szomszéd. Az emberi kapcsolatokban nem is gondolt. Föl sem merült benne, hogy Isten fölhasználhatná az emberi kapcsolatokat. Márpedig azt gondolom, ez nincs benne a Bibliában, ez csak az én véleményem, hogy ennek az asszonynak nem lehetett rossz kapcsolata a szomszédaival. Mert ma csak úgy átszaláltotta a srácokat, és hozták az edényeket. Egy szomszéd sem mondta, hogy nem adok, hanem amit tudtak, azt küldték. Mert már volt neki valamie, volt kapcsolata, ott voltak a gyerekek, akik tudtak ebben segíteni. És azt mondta neki Elizeus, zárkozz be, senki ne lássa a csodát, senkinek nem kell tudni róla, még elrontanák a hitetlenségükkel, és fogd azt a korsóolajat, és kezdj el belőle önteni. És csak öntött, és csak öntött, és csak öntött, amikor látta, hogy tele van az első edény, oda tette a másodikat, és megdöbbent. Mert azt hitte, hogy elfogyott az olaj, de nem fogyott el az olaj. És a 3. edény után sem fogyott el az olaj. És az 5. és a 15. után sem fogyott el az olaj. És amíg jött újabb és újabb edény, addig az olaj folyt. Ameddig ki volt nyitva a sátor, addig jött az Istennek az áldása. Ameddig kinyitod a szívedet és gondolkodásodat, és azt mondod, hogy Isten mindent megtehet, és tényleg várom azt, hogy az örökkévaló megváltoztatja az anyagi helyzetemet. Nem csak úgy gondolkodom, hát ha lehetne ilyen, hanem azt mondom, az Isten meg tudja változtatni az anyagi helyzetemet. Ezért elkezdek úgy gondolkodni, hogy az Istennek legyen helye arra, hogy megáldjon. Isten meg tudja változtatni a családi életemet, ezért helyet adok erre. A fejemben, a szívemben. Hadd jöjjön az Isten áldása. Isten meg tudja változtatni a mentalitásomat, a dolgaimat, mert ki tudja terjeszteni a határaimat. Gondolkodj nagyban. Azt mondja Isten beszéde, gondolkodj nagyban. Egy rendkívüli életet készített el neked az Úr. És ha mindenféle dolognál jobban megőrzöd a szívedet, ez a rendkívüli élet elkezd kijönni a szívedből, és elkezd működni. És ez az asszony nem kellett, hogy föladja az életét, nem kellett, hogy rabszolgák legyenek a gyermekei és ő maga, hanem kifizetett minden hitelt, még a svájci frankosokat is. Az utolsó fillérig. És azt mondta neki az Úr, a többiből pedig éljetek. Nyugodtan, mert ez az Isten áldás az életetekben. Arra szerettelek volna ma bátorítani benneteket, hogy erre a történetre ne mondjátok azt, hogy ez régen volt, és nem tudom, mikor lehet ez újra. Hanem azt mondjad, ez velem megtörténhet. Mert a Szent Szellem jöhet az életembe, és az élő víz az én szívemből fakadhat. És ha ez fölfakad az én szívemből, egy olyan élet jön, amely rendkívüli csodákkal, rendkívüli áldásokkal tele. Éljetek a Szent Szellemmel. Engedjétek meg, hogy az Isten szelleme, mint egy kotlómadár rátelepedjen a saját káoszotokra. És azt mondja, na ebből valami újat fogok kihozni. Mindenek előtt is legyen világosság. Lássuk tisztán ezt az egész helyzetet. És kezdjünk el valami újat formálni az Istennek a dicsőségére, mert Isten szeret bennünket, ezt ma már többször is hallottuk, szeret annyira mindennél jobban, hogy megmutassa az ő áldását és az ő dicsőségét mi rajtunk. Amen. Gyertek, álljunk fel, és imádkozzunk az Úr előtt. Istenünk, hálásak vagyunk neked jelenlétedért, köszönjük neked, hogy itt vagy ezen a helyen, és te vagy az az Isten, akinek minden lehetséges. Te vagy az az Isten, aki nem állsz meg a lehetetlen helyzetek előtt, tanástalanul széttárva a karodat, hanem az az Isten vagy, aki amit elterveztél, azt véghez is viszed. Hálás a mi szívünk előtted, Uram, és állunk itt meg ezzel a hálás szívvel várva a te szabadításodat és megoldásaidat. Uram, imádkozom most mindazokért, akik az elmúlt időszakban elérkeztek a korlátaikhoz, a határaikhoz, akik falakba ütköztek, és úgy érzik, hogy be van zárva az életük, és nincs tovább. Imádkozom azért, Uram, hogy az ő életük mondatának végén cseréld le ezt a pontot egy kettős pontra, és mondd azt, hogy most jön az Istennek a szabadítása. Most jön az Úrnak a része, a Szent Szellem, ahogy áttöri a korlátainkat. És imádkozom, Uram, azért, hogy tágítsd ki ennek a gyülekezetnek a határait is. Imádkozom, Uram, azért, hogy legyen telve ez a gyülekezet újabb és újabb megtérőkkel, újabb és újabb csatlakozókkal, és hagyd legyen még nagyobb és nagyobb az ő hatása, amely elhat erre a városra, sok embernek a szívére és azoknak a megtérésére. Imádkozom, hogy kent föl a te népedet, hogy lehetek olyanok, akik nemzetek fölött rendelkeztek. Legyetek olyanok, akik megépítitek a régi romokat és leomlott városokat, akik helyreállítjátok az Istennek az akaratát helyzetekben. Legyetek felkenve az Istennek az ereje által, szélesítsétek ki a sátraitokat, és terjesztjétek ki mind éjszakra, mind délre, mint keletre és nyugatra, és lássátok meg, hogy az örökké való valami nagyszerűt készített el a számotokra, hogy van egy jó terve, amely csak nektek van elkészítve, mert az ő szeretete végtelen, az ő kegyelme örökké való. Isten népe, így legyetek megáldva, Istennek a szelleme nyugodjon meg rajtatok, és élő víz áradjon a szívetekből, a Jézus nevében. Amen.
Hová is mehetnék, lábannál megnyugszom én, békességet, mely napról napra átjár. Hová is mehetnék,